Folytatódik a Monitor délután egy jó ízű beszélgetés a Magyar Madártani Egyesület szóvivével, Orbán Zoltánnal. Szervusz, Zoli, még egyszer szép napot neked.
Szervusz, üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat is.
Megvan az év madara, megvan az év kétértője, meg az év lepkéje. Kezdjük a madárral, mert az a legrégebbi kategória, az már több mint 40 éve válaszgatjuk, ugye?
Ugye 79-ben indult az év madara akció, azóta nagyon sok szervezet választja meg az év faját. Ugye ennek a kezdeményezésnek az volt a célja, és ma még inkább az, hogy egyrészt bemutatni az embereknek ugye Magyarország természeti kincseit, másrészt pedig azon a fajon vagy csoporton keresztül be lehet számolni, be lehet mutatni azokat a vonatkozó természetvédelmi problémákat, amiket valahogy meg kéne oldanunk, és ebben nagyon gyakran a lakosságot is be lehet vonni.
Ilyen például az etetés kérdése, csak azért, mert leginkább legutóbb erről beszélgettünk itt ketten, sőt, még a fekete rigó vonulásáról is, de ezt majd talán még érintjük ebben a körben. Szóval 23-ban az év madara, barkós, cinege, hát egy népszerű madár, ismerik sokan, sok egyed él belőle Magyarországon, és kiket győzött le?
A nádirigót és a függő cinegét győzte le. Hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egy rajt célgyőzelem volt, amin nem is nagyon lehet csodálkozni, mert ez tényleg elképesztő megjelenésű ez a madár, ugye a hímeknek a szem alól ilyen hosszan,
jellegzetes,
lefutó, ilyen barkószerű, háromszög alakú, fekete, nem is tudom, minek lehet nevezni, milyen függeléke van, szép sárga csőre, az egész madár egy gyönyörű szürkés kék, tényleg elképesztő állatok. Ráadásul, hogy egész évben itthon vannak, nem vonulnak el a nádasokban, élik le egész életüket, és mivel rendkívüli mértékben összetartók, nem is nagyon tudok az európai énekes madarak közül, meg pláne nem tudok olyan fajt, ami a kikelés, vagy pontosabban a fészekből való kirepülés után néhány héttel, egy-két hónappal már párba áll, még ivaréletlen, az évben nem költő fiatalok párba állnak, és egész életükben összetartanak, tehát szerintem egész életükben 10-15 méternél jobban nem távolodnak el egymástól, és a sűrű nádasban ezt nehéz kivitelezni, ezért van egy nagyon jellegzetes, nagyon kedves, csilingelő hangjuk, és így ősszel, télen, amikor hatalmas, akár több tucat egyedből álló csapatokba állnak össze, akkor egészen hihetetlen az ember ott a szürke néma tájban, ott a nádas partjánál,
és ez koncertet
ez a csilingelő csapat.
Jó, akkor már csak a lelki belső tulajdonsága miatt is megérdemli, hogy 23-ban az év madara legyen a barkós színeget. Csak egy mondatban, mennyire kell rá vigyázni, minden madára nagyon, meg minden élőlény nagyon kell vigyázni, de ő mennyire védelemre szoruló faj?
Ő szerencsére nem veszélyeztetett, viszont az év madara vagy az év faja akció egyik legfontosabb szerepe az, hogy az adott élőhely, ahol az az adott madárfaj vagy állatfaj él, abban az évben az adott élőhelynek a nagykövet állataként tekinthetünk rá. Ugye mivel a barkós színe egész élete a nádasokhoz kötődik, és a nádasokat hihetetlen mértékben veszélyezteti egyrészt a klímaváltozás, ugye a szárazodás, másrészt pedig a felelőtlen emberi magatartás, tehát az üdülővezetek, sokszor törvényeket megszegő nádasírtásai, ezért ilyen szempontból a barkós cinege egy ilyen világító torony, hiszen a nádasoknak elképesztő szerepe van, sokkal több madár kötődik a nádashoz, mint ahány benne fészke. Most gondoljunk arra, hogy most, amikor beszélgetünk, a fecskéink lent vannak Afrikában. És ezek közül két faj, a füsti fecske és a parti fecske, amikor leért, és amíg haza nem érkezik, tehát hónapokon keresztül, 4-5 hónapon keresztül, minden éjszaka nádasokban
húzódik meg.
Tehát, hogyha ezeket tönkreteszik a Mediterráneumban, a Közel-Keleten, Afrikában, akkor itt hiába védjük a világ minden pénzéből ezeket a madarakat, egy-két telés alatt gyakorlatilag elpusztulnak, mert egyszerűen nem lesz nekik mondjuk éjszakázó pihenőhelyük.
Tehát védjük a barkós cinegét és az életterét is ezzel együtt, meg minden madárnak az életterét is. Ugorjunk át a másik kategóriára, 23 év két éltője, az alpesi gőte, ugye?
Igen, nagyon jó pofa nevet adtak a két éltő és hüllővédelmi szakosztályos munkatársak, tócsalakó hegyi sárkány. Na most ez a három, tócsalakó hegyi sárkány és az alpesi gőte már szinte mindent elmond erről az állatról. Külalakja nem nagy állat, tehát általában a mi farkos kétértőink, gőtéink ilyen 10 cm-es vagy ez alatti kategóriába tartoznak. lapított farkuk, háti tarajuk van, ezért ilyen miniatűr sárkánynak tűnhetnek, vagy tekinthetjük őket. Az, hogy vízi sárkány, az azt jelenti, hogy vízben él, az a hegyvidéki, dombvidéki, de inkább a középhegységi erdők párás, nedves mikroklimájú környezetét kedvelik, és mivel gőtékről van szó, egész életüket szinte a vízben, víz alatt töltik, a kis pocsolyák, tócsák, tavacskák, esetleg a patakoknak az öblözetei a legfontosabb élőhelyei, és ahogy a Barkócinél is mondtuk, ez az állat önmagában ennek az élőhely típusnak a nagykövete az idei évben, hiszen a klímaváltozás, tehát ahogy szárazodnak az erdőink, ahogy egyre kevesebb a csapadék, ezeknek az állatoknak az élőhelye is végveszélyben vannak, és itt is sajnos a felelőtlen emberi magatartás is az állomány csökkenésért felelőssé tehető, ugye az erdőirtások, tehát amikor véghasználat van, amikor talra vágnak egy erdőt, és gyakorlatilag néhány nap alatt az árnyékos, párás, hűvös mikroklíma, fák eltüntetésével egy ilyen perzselő
akkor a vízfoltok is kiszáradnak.
Akkor gyakorlatilag kiszáradnak a vízfoltok, elpusztulnak ezek az állatok. Most nyilván a tavalyi év utolsó negyedévében ugye hozott ez a tűzifa rendelet, ez például ezt az állatot kimondottan érinti, hogyha azt nem megfelelően vagy teljes egészében úgy, ahogy le van írva, végrehajtják. Tehát ilyen szempontból azt is szoktuk mondani, hogy nagyon sok állatfaj vagy csoport, azok indikátorok, bioindikátorok. Tehát a jelenlétük azt jelzi, hogy egészséges a környezet, tehát azt lehet mondani egy hozzáértő, hogyha tudja, hogy na abban az erdőben élnek alpesi gőték, akkor már anélkül, hogy ott lettünk volna, tudjuk, hogy hogyan néz ki körülbelül az az erdő, egyszerűen azért, mert jelzi az állatnak a jelléte, vagy éppen a hiánya.
És ha eltűnnek, akkor pedig tudjuk azt, hogy nincs rendben.
Nekünk is rossz. Tehát ugye itt mindig arról beszélünk, hogy akkor védjük a madarakat. Nem. Alapvetően, csak furcsa hangzani, hogyha a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek az lenne a neve, amiről egyébként a tevékenységünk valójában szól, hogy az embereket próbáljuk megóvni. Mert hogyha mi jól, tehát hogyha megmaradnak körülöttünk ezek az állatok, mi emberként is sokkal jobban, boldogabban, szebben tudunk élni egy olyan környezetben. Ha eltűnnek ezek az állatok, akkor a mi életünk is kiüresedik. Tehát ezért mondom, hogy itt alapvetően legalább 50%-ig, de inkább 80-90%-ig az emberek a méltó emberi élet megóvásáról beszélünk ezeken az állatokon keresztül.
Ugye a madaraknál az évmadar, a Barkócinege lakossági szavazás, az év két éltője, hüllője, vagy az alpesi gőteit, nem lakossági szavazásról van szó, hanem ezt az MME két éltős hüllővédelmi szakosztálya választja meg 2012 óta, ez már egy fiatalabb kategória, de a legfiatalabb kategória, itt megint azért tutira mentem volna, ha választani kell, hogy az év lepké első alkalom, akkor rögtön a fecskefarkú pillangó, vagy fecskefarkú lepke lenne, mert hát ez te vagy a szakember, én csak én műértő vagyok, de hát ez a legattraktívabb pillangófajunk, nem? Itt Magyarországon.
A nappaliak közül az egyik legismertebb, legfeltűnőbb. Ugye, tehát az ízlésekről vitatkozni teljesen értelmetlen, hogy kinek mi tetszik. Ugye, hogyha beszélünk például lepkekutatókkal, lepkészekkel, akkor most, bocsánat, azt előtt, valószínűleg a többségük csak legyint a nappali lepkékre, mert hogy Magyarország lepkefaunájának a töredékét teszik ki az a néhány tucat fajból álló nappali lepkeállomány.
Mert az éjjeli lepkékben is megvan a maga szépség.
Igen, éjszakaiak is, mondjuk ezek az ilyen szürke, molyszerű, mondjuk a bagolylepkék, egy hihetetlen változatos csoport, és akkor azokat egyrészt ugye nem ismerjük, másrészt rendkívül nehéz őket határozni, mert hogy nagyon hasonlóak, nyilván az avatatlan szem számára, de valóban ilyen szempontból, hogyha azt mondjuk Magyarországon, hogy lepke, akkor valószínűleg az emberek jelentős részének ez fog beugrani, hiszen szerencsénk van, mert hogy ez a lepke ott van velünk is. Nagyon érdekes az életmódja, ugye elsősorban már országszerte elterjedt, de elsősorban a domb és hegyvidékeken él, és ott a hímek magaslati ponton szeretnek megülni a lepkék, és akkor onnan tesz egy ilyen
vitorlázó, nem?
Mind a papírrepülő.
Így van,
tehát,
így van.
Hogyha a papírrepülő egy picit tudna csapkodni, vagy verni a szárnyaival, akkor azt mondanám, hogy a papírrepülő olyan, mint mondjuk a fecskefarkú pillangó, tehát ilyen ritka száncsapásokkal felfelé álló...
Méltóság teljesen. Igen,
siklik, ilyen nagy köröket tesz, és ugyanezt csinálja például a kertünkben, mondjuk egy virágzó bokor, virágzó fa környékén, és az órunk előtt fog elmenni 20-30 centire, tehát rendkívül látványos, rendkívül...
Igen, de ő nem barátkozós lepke, erről is beszélgettünk egyszer, nekem vannak a kertem, ilyen barátkozós lepkék, annak most nem jut eszembe a neve, mindig rászáll az ujjamra, a fecskefarkó az a legritkább esetben, azt hiszem, ez nem is, meg nem is szereti a kertet. Zoli, említettük, hogy első évben lehetett ugye a lepkék közül választani, lakossági szavazás volt. Ez is olyan népszerű kategória lesz, mint majd 40 év múlva, mint a madarak?
Hát szerintem már most olyan népszerű kategória, ugye a Madártegyesület lepke védelmi szakosztálya kezdeményezte. Megkérdezte a napokban egy riport, hogy de hát, hogyha azt mondjuk, hogy 2023-ban kezdődött a program, de hát tavaly volt a szavazás. Igen, igen, tehát ugye ennek ilyen technikai háttere van. Nagyon nehéz lenne január 1-jel 8 órakor elindítani egy kampányt úgy, hogy akkor még ugye még sincs szavazva, és akkor ugye...
Meg most viszonylag kevés lepke van kint.
Igen, igen, tehát azért mondom, tehát gyakorlatilag ez mindig január 1-én kezdődik, és december 31-ig tart, és ugye azt lehet mondani világszerte, hogy vannak a lakosság által leginkább kedvelt állatcsoportok. Most azt gondolom, hogy a top 3-ba benne van, vagy a top 1 megosztva a madarak és a lepkék, mert hogy itt vannak velünk. Tehát nagyon jó lenne most, én hihetetlenül szívesen választanám mondjuk az év, nem tudom,
rákcsálóját,
emlősének valami mondjuk az orkát, és akkor csak akkor az azt kéne, hogy az ország egészét el tudjuk vinni egy orka lesre, ami hát sajnos kivitelezhetetlen, pedig nagyon-nagyon jó lenne. Tehát ilyen szempontból tényleg, mivel azok az állatok, amik itt vannak velünk, gyönyörködtetnek, nem okoznak gondot. Egyébként kommunikációs szempontból, hogyha mondjuk, most mondok valami furcsát, hogyha mondjuk egy nem szeretem állatot választanánk, mondjuk az év rovara lenne mondjuk a csótány, akkor azt lehetne sejteni, hogy lenne kommunikációs potenciál benne, mert hogy állandóan minket...
Meg kell magyarázni. Hogy lehet... Ezt tudod, mint a mókus meg a patkány közötti marketing különbségig, ugye? Ez. Jó, de most akkor a Barkós Cinegének, a fecskefarkú pillangónak, meg az Alpesi Gőtének drukkolunk, és most már gratulálunk is ezek után. Orbán Zoltán az MMS szóvívője volt a beszélgetőtársam. Köszönöm szépen, Zoli, jó munkát neked!